juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A választás után a gyógyulásnak van az ideje, fogalmazott Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a 777 portál számára megküldött írásában. A püspök az országgyűlési választások után a gyógyulás, az egység és az önvizsgálat szükségességéről írt, hangsúlyozva a kölcsönös tisztelet, a közjó és az egyház megújulásának fontosságát az új politikai helyzetben, közölte a magyarkurír.hu. Székely János püspök, mint írta, a parlamenti választásokat a Tisza párt igen nagy többséggel nyerte meg, amihez a választás másnapján püspöki konferenciánk nevében gratuláltam, és azt kívántam, hogy a megalakuló új parlament és kormány a kapott felhatalmazással nemzetünk igazi javát szolgálja. Székely püspök hozzátette, egy választási kampány mindig indulatokkal, heves érzelmi reakciókkal jár és számos sebet ejt. A választás után a gyógyulásnak van az ideje. Ha másképpen is ítéljük meg, mi az, ami igazán lényeges, minek van nagyobb és minek kisebb súly egy ilyen döntés meghozatala során, fontos, hogy tiszteletben tartsuk egymás véleményét még akkor is, ha valamivel nem egészen értünk egyet. Fontos, hogy megőrizzük, esetenként helyreállítsuk családjainkban, keresztény közösségeinkben és egész nemzeti közösségünkben is a szeretet, az összetartozás, a kölcsönös tisztelet és a közjóért való közös munkálkodás lelkületét, fogalmazott a püspök. Hozzátette, az új helyzet az egyházak számára új lehetőséget is jelent. arra hív, hogy az egyház eredeti küldetésének megfelelően a lelkek üdvét szolgálja, a hit, a remény és a szeretet örömhírét élje és hirdesse. Ehhez elengedhetetlen, hogy újra gondoljuk lelkipásztori feladatainkat, megerősítsük saját közösségeinkkel és a társadalom különböző csoportjaival való kapcsolatunkat, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az evangélium tiszta üzenetét tudjuk továbbadni szavainkkal és életünkkel. Bízunk abba, hogy az új kormányzat társadalmunk egységét építve végzi majd a szolgálatát, a jogállam kereteit megőrizve. Fogalmazott Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a 777 portál számára megküldött írásában. Lannert Juditot kérte fel gyermek- és oktatási miniszternek Magyar Péter. A Tisza párt elnöke, a miniszterelnöki poszt várományosa ezt pénteken a közösségi oldalán jelentette be. Közölve, Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus végzettséggel, valamint szociológiából PhD fokozattal rendelkezik. 1990 óta foglalkozik oktatáskutatással, az Országos Közoktatási Intézet tudományos főmunkatársa, később kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató helyettes. Egyik elindítója volt az Országos Közigazgatási Intézet szakmai műhelyében készült jelentés a magyar közoktatásról sorozatnak. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagógus politika kérdéseinek ismert elemzője. 2008-ban a T-Tudok Oktatáskutató Központ alapítója. Számtalan kutatási projektet vezetett hazai és nemzetközi szintéren. Az elmúlt 10 évben cége fő fókuszában a kreativitás fejlesztése állt. Ennek érdekében több iskolába is elvitte a Kreatív Partnerség Angliából adaptált programját. 1 éve jelent meg könyve Kreatív Tanulás címmel, melyet kolléganőjével, Németh Szilviával írt. A hormuzi szorosnak azonnal újra meg kell nyílnia, korlátozások és áthaladási díjak nélkül. A nemzetközi jog és a hajózás szabadsága elvének teljes tiszteletben tartásával. Ez az egész világ számára létfontosságú, emelte ki António Costa az Európai Tanács elnöke sajtóközleményében. António Costa a regionális partnerekkel folytatott ciprusi egyeztetését követő nyilatkozatában hangsúlyozta. A közel-keleti háború már eddig is katasztrofális következményekkel járt az infrastruktúrára és a világgazdaságra nézve. A helyzet pedig minden megoldás nélkül eltelt nappal tovább romlik. Végül az időjárásról. Szombaton napos időre van kilátás, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel. Csapadék nem lesz. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 25 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Hát olvados, mint aki kéne megint, nem ér rá, csak is néha. De pibe száműzte ez a kor, mert a magányt értékeli a rendszer. Mint egy felszabadító gondolathalmaz, kialvatlan fejjel, szemüvekkel, vagy egy szemellenző, mert itt semmi sem elég éles. Partra vetődik az ember, pedig még járni alig képes. Csak némán feküdj le mellém, bújj hozzám, míg igaz álmot látsz, vagy én nem egy szebbik oldalát. Itt vagy, de mindig elmennél, más szemmel látsz, és nem tudod kiért, ha itt is maradnál, semmi baj, minden rendben van, hisz az élet szép. Így hát én köszönök mindent, mindent. hogy ez a szerreneszánsz és az individuum a minden. Aki megkóstolja, nem engedi többé, a fel is kéri az illem, felest már nem. Csak egy szürke percet, ami szünetben kikapcsol. Aztán egy levegővétel a domboldalról, miközben a smoggal harcol. Állarcok arctalan a pódiumokra sietnek, és addig a birkák az aszfaltról bioműfüvet legelhetnek. Csak némán feküdj le mellém, bújj hozzám, míg igaz álmot látsz, vagy én nem egy szebbik oldalát. Itt vagy, de mindig elmennék.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál Somosvári Eszter Anna, a mai Közelkép című műsor szerkesztője. Folytatjuk beszélgetésünket Somoskői Viktorral, a Heves megyei levéltár igazgatóhelyettesével, alias Stian Skáldal, az Avalantia regények szerzőjével. Ami nekem megint csak tetszett a világ felépítésébe, illetve a világalkotásba, azon kívül, ahogy a természetleírásokat említettük, hogy olyan új fajok jelennek meg, amik nálad vannak egyedül. Tehát, hogy nem csak a történet, nem csak a világ, hanem azt be tudtad népesíteni olyan lényekkel, amik abszolút szintén a tieid.
Ezzel egy kicsit vitatkoznék, mert tényleg van egy-két olyan faj, amit ugye én találtam ki, vagy én alkottam meg, de nagyon sok másnak azért van előzménye. A mítoszokban, mitológiákban, legendákban fellelhető teremtményekről van szó, és egy kis kutatómunkát is végeztem ezek ügyében, meg ugye érdekelt is a téma, és úgy akartam ezeket megalkotni, ezeket a teremtményeket, hogy az adott kultúrkörhöz, vagy mond a világhoz azért valamennyire hű legyen, meg ugye azokból is meríteni. Ugye van olyan lény, ami több kultúrkörben is előfordul, néha teljesen más szerepkörbe, vagy más vonásokkal, de ezekből mind-mind tudtam úgy meríteni. És valahogy, ha lehet ilyet mondani, így érzem hitelesnek, ha lehet ilyet mondani tényleg egy ilyen csodálatos kitalált teremtményre.
Mindenképpen, de ez ugyanaz, mint a hősöknél, hogy kell nekik egy háttörtörténet, hogy az ember tudjon azonosulni, hogy lássa a motivációit, és így tovább. Hogy ezt hogy ismeri meg, ez megint egy másik kérdés, meg technika kérdése, hogy az ember hogy adagolja az olvasónak, de szerintem ugyanez érvényes a lényekre is. Tehát például a Rímuloknak a története, hogy ezt részletesen leírod, hogy alakultak, stb. Nyilván az ember találhat hozzá párhuzamot más mitológiákban, de akkor is az ad egy saját ízt, egy saját hangulatot az egész világodnak.
Igen, azért ez is egy szempont volt, mert ugye nagyon sok hasonló műfaj kötet van most így a könyvpiacon, illetve a múltban is rengeteg ilyen jelent meg, és azért a szerző így törekszik egy kis egyedi ízt adni a saját világának, meg egyfajta belső igény is ez, hogy akkor legyen olyan, ami csak az én köteteimre jellemző, valahogy ez így alakult.
De ez fontos is, mert tényleg, ahogy mondtad, most már úgy bemegy az ember, és akkor három polc fantazi minden könyvesboltba. Ez ugye szerintem, amikor mi elkezdtünk még ezeket olvasni, nagyon nem így volt, hanem úgy kellett keresgélni, illetve mentünk az adott tematikus könyvesboltba, hogy onnan meg tudjuk szerezni, amire szükségünk van. Hogy látod, mennyire nehéz kitűnni?
Egyre inkább. Ugye szűkül kicsit az olvasó réteg, illetve az olvasó réteg, aki rendszeresen olvas, vagy elkötelezett egy műfaj iránt. Meg ugye a műfaj is nagyon bővül, már nagyon, hát óriási kínálat van, ugye maga a fantasztikus művekből, úgyhogy egyre nehezebb, ugye nem is beszélve a könyvpiacnak, ugye a rengeteg megjelent, évente megjelenő rengeteg kötetéből, ugye elvesz az ember ezekben a sok címben. Én magam is tudom, hogy egy sor könyv van, amit még szeretnék kiolvasni, és a lista az nem, hogy fogyna, hogy inkább bővül. Talán nekem egy picit azzal volt szerencsém, hogy ez a műfaj, ez a nevezzük még epikus, vagy high fantasynek, vagy klasszikus fantasynek, ez talán most visszaszorult. Talán most ez nem nincs annyira jelen a könyvpiacon. Van egy kis ilyen nosztalgia faktor ezekben a kötetekben, mert ez a műfaj nálunk inkább a 90-es évek, meg 2000-es évek első fele ekkor virágzott, és most valahogy inkább így visszaszorult. Én meg annak örülök, hogyha mondjuk olyan fiatalokkal tudom megismertetni ezt a zsánert, akik még nem nagyon találkoztak ezzel, mondjuk a Gyűrűk Urán kívül, vagy Eragonon, vagy néhány nagyobb címen kívül nem nagyon találkoztak ilyen kötetekkel, és akkor nekik tudok egy újdonságot adni. Az idősebb generációnak meg talán ilyen jó eső nosztalgiával hathatnak ezek a kötetek.
Igen, mert én is, ahogy néztem, most nagyon elment ez a nagyon fiataloknak szóló fantasy irányba. Angol szász nyelvterületen ugyanúgy, mint ahogy magyarul. Tehát, hogy nagyon sok olyan fiatal magyar szerző, aki elkezd fantasyt írni, az mindenfelé fordul. Aztán, hogy ez kinél belső kívánság, kinél valami más, ezt ugye nem fogjuk mi eldönteni, meg megtudni. Viszont, ahogy említetted, igen, tehát valóban ennek a stílusú fantasynek a 2000-es évek elején szerintem akkor jelentek meg a Gemmel fordítások nagy részei is itthon, és így tovább, meg ugye az általad is említett Gyűrűk Ura film, az nagy lökést adott ennek az egésznek. Lesz a folytatás, ezt úgyis mindig megkérdezzük rögtön, bárki bármit ír, zenét csinál, az a következő kérdés mindig.
Hát igenis, meg nem is, ugyanis ez a három kötet egy lezárja Fortius Maugisnak a történetét. Ugyanakkor, amit még a beszélgetés elején említettem, ez a nagy volumenű történet, amit a világ köré kitaláltam, ennek a megírása ez éppen most zajlik. Úgyhogy lezárt egy szakaszt ez a három kötet, és akkor a következő történet egy vékony szállal azért kapcsolódik majd ehhez, de egyébként egy önállóan is olvasható kötetről, egy hosszabb, egy nagyobb terjedelmű műről van szó, időben picit később fog játszódni, illetve itt már több szereplő, több új karaktert hozok majd be, és hát ugye a terjedelem miatt ugye el is hagyom ezt a kis regény formátumot most az egyszer.
Uh-huh. Hogy képzeljük el, hogy mindig úgy fogsz visszatérni a világhoz, hogy beugrunk és idézőjelbe egy kaland valaki másokkal, és úgy ismerkedünk meg vele, vagy ilyen óriás szinopszis, tudod, amit sokan aztán választanak, hogy akkor elkezdik az elejétől és írják, hogy mik a tervek későbbre. Most azután, ha mondjuk ez a kötet meg lesz.
Vannak tervek után, azt követően is, igen. Utána már azt gondolom, hogy visszatérek megint a kisregényes formátumra. Ez valahogy nekem kicsit kényelmesebb, bár majd meglátjuk, hogy milyen az a fogadtatás ennek vagy a következő megjelenő műnek. Vannak még olyan történetszálak, amiket ugye ebből a trilógiából is egy kicsit tovább lehet szűni, illetve a majd most megjelenő kötetnek is lesz egy folytatása, de az is tényleg csak egy ilyen kis vékonyabb mellékszál, hogy azért ne legyen az, hogy valakinek mondjuk mind az 5-6 kötetet végig kell gyűrnie, hogy tényleg egy egész képet kapjon, hanem úgy azok is önállóan megállják a helyüket. Ilyen tervek vannak, ilyenből még vagy 2-3 kis regényre való ötlet az, ami motoszkál a fejemben, aztán majd meglátjuk.
Az, hogy ugye mondtad, hogy játszottál, meséltél, játszottatok ebbe a világba valaha is, vagy fel sem merült, hogy esetleg így közelítsétek meg?
Nem. Amikor szerepjátékoztam, akkor még ez a világ nem létezett, vagy csak nagyon gondolati szinten létezett, és tényleg most így regényről regényre én is több részletét kitalálom ennek a világnak, meg ugye muszáj is. Úgyhogy az Avalantia névű királyság az most is így szépen épülget, meg újra bővül újabb helyszínekkel. Nem, mi legtöbbet a mágus fantasy szerepjátékkal játszottunk, belekóstoltunk még más világokba is, de ez volt egy ilyen közös pont, amivel a legkönnyebb volt a csapatot összeszedni, és egyébként megismertük ennek a világnak is a hátterét, ilyen kis regények, vagy ahhoz írott regényekből, úgyhogy az is egyfajta alapot adott, ugye nem is azt próbáltam lemásolni, hanem azért láttam, hogy milyen mondjuk egy városnak a leírása, hogy alakulnak ugye a különböző fajoknak ugye a viszonyai, milyen érdekes dolgokat lehet megcsinálni, amikor valaki megalkot egy világot.
Gyakorlatilag a világalkotáshoz is muszáj, hogy az ember olvasson. Nyilván a játék ugyanolyan jó, hogyha beszéltem azzal, még lehet, hogy még jobban el tud mélyülni, főleg, ha még mesél, és ugye utána kell néznie mindennek, fel kell építeni a sztorit, és így tovább. Tehát majdnem olyan, mint egy előtanulmány egy-egy könyvhöz.
Igen, hasonló, illetve ugye akkor éreztem rá ennek az ízére, hogy milyen izgalmas, amikor ott van egy adott kaland, és akkor én most meg tudom lepni a szereplőimet, vagy pedig olyan kihívások elé tudom őket állítani, amire nem számítanak, vagy ami olyan élvezetes volt őket úgy vezetni ezen az ösvényen, és akkor ez kicsit megint az írói dolgok felé mutatott, hogy igen, jó dolog, izgalmas dolog játszani a karakterekkel, meg olyan helyzetekbe sodorni őket, amire tényleg nem számítanak.
Mennyire kezdenek el önálló életet élni a fejedbe a karakterek?
Egy-kettőre elmondható, hogy igen, hogy nem terveztem velük folytatást, de valahogy úgy az olvasói visszajelzések alapján is már egyre inkább hajlok rá, illetve úgy érzem, hogy több van bennük, még lehetne róluk írni, illetve még én is szívesen tovább figyelném az ő sorsukat, az ő kalandozásaikat. Úgyhogy mondhatom, hogy vannak olyan karakterek, akiknek van egy izgalmas továbbélése, meg bizonyos karaktereknek, főbb karaktereknek pedig az az érdekessége, hogy minél inkább belelátok az ő ugye, belső világukba, az ő múltjukba, a gondolatokba, annál inkább közelebb kerülök hozzájuk. Annál inkább izgalmasnak tartom ezeket a részeket, amik kibontják ezt, hogy kik ők, honnan jöttek, mik a motivációik.
Hogy írsz? Jegyzetek, vagy pedig ülsz is?
Mindkettő. Először egy ilyen jegyzetelés szakasz van nálam, amikor nekiállok egy kötetnek, akkor elő a könyv elejéről, végéről, közepéről, bárhonnan jön, amikor éppen jön egy ötlet, akkor azt leírom, és egy ilyen jó adag jegyzet már összegyűl, amikor én nekiállok, és akkor viszont az elejéről a végéig kronológiai sorrendben megyek, és akkor visszatérek ezekhez a jegyzetekhez. Úgyhogy mindkettő. Érdekes, hogy még mind a mai napig ceruzával írok is papírra. Az az első kézirat, és akkor utána jön egy ilyen letisztázás, amikor begépelem a szöveget, akkor nagyon sokat változik még az alapanyag, illetve még utána következik jó sok átnézés, nem csak általam, hanem amikor én már késznek gondolom, akkor ilyen béta olvasóim vannak, béta tesztolvasóim, akiknek odaadom a kéziratot, és ők is véleményezik. És akkor az ő véleményeik alapján ugye tovább gondolom, tovább javítgatom, csiszolom a kéziratot. Úgyhogy egy nagyon hosszú folyamat, de megéri, izgalmas. Meg mindenképpen érdemes ugye egy külső valakit bevonni, vagy akár minél több külsőst bevonni, hogy azért más szempontokat is kapjon az ember.
Már beszélgetésen én említettük, hogy az írás mellett zenével is foglalkozol. Több zenekarnak voltál a tagja, illetve mondtad, hogy most is van egy projektetek.
Hát ez a projekt egyébként nagyon régre nyúlik vissza, tényleg amikor én kezdtem tanulni zenélni, akkor már megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék egy saját zenekart, amiben én, mint basszusgitáros leszek, és akkor egyre több szerep hárult rám. Én írtam később ugye a szövegeket, aztán a dalok jó részét, aztán ugye már az énekesi posztot is el kellett foglalnom, és akkor ebből lett a Meotis nevű zenekar. Ugye a kezdete azt régen 2005-re nyúlik vissza, de az még csak két középiskolás srácnak a csörömpöléséről volt szó. 2011-ben, amikor én már Debrecenben éltem és ott tanultam, akkor alakult meg egy ilyen koncertképes felállás, és akkor ott mint helyi zenekar működtünk, illetve kaptunk már több meghívást, és akkor ez a pár év nagyon intenzív koncertezéssel telt, készítettünk egy felvételt, és utána viszont ez a csapat ez szépen lassan úgy szétszélett, akkor utána én újra szerveztem a zenekart, ez az új tagság készítette két középlemezt, az Avarok gyűrűje, illetve a Vérbúcsú című középlemezeket. Sajnos itt is megvolt a sok koncert, megvolt a sok élmény, aztán egy kicsit így kifulladt az egész, és megint szétszélettünk, és utána az én sorsom is úgy alakult, hogy visszakerültem Egerbe, de nem akartam veszni, hagyni ezt az egészet, és akkor úgy indítottuk tovább egyik barátommal ezt a dolgot, hogy ilyen stúdióprojektként működünk majd, és az mind a mai napig is folyik ez az együttműködés. Őt Molnár Bencének hívják, és ő a gitárokért felel, illetve a dobnak a programozásáért, illetve az ő házi stúdiójában vesszük fel a dalainkat.
Milyen témákat dolgoztok fel? Ami nekem különlegesítette a Maotiszt annak idején, ez pontosan ez volt, hogy nem a szokásos metába felelhető történetek jönnek, hanem ugye végre valami, ami magyarság, meg ami magyar ős történet, és ezt hozza be, ami egy friss dolog volt akkor.
Igen. Egy a műfajról még nem beszéltem, hogy ugye amikor kezdtem zenélni, akkor nagyon nagy hatása voltak rám ezek az északi zenék, az északi ilyen viking folk metal irányzat, és már a kezdetek kezdetén azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne, hogyha nekünk magyaroknak is lenne egy olyan zenekarunk, ahol ilyen népies elemeket felhasználva tényleg írnánk a mi múltunkról, és akkor így született meg az egész zenekarnak az ötlete. Igen, a koncepciónak a része az, hogy ezzel a régi világgal, az ős magyarsággal foglalkozunk, ugye legendák, mondák, valós történelmi események, ezek mind a szövegek témáját képezik.
De itt valahol csak összeér a kettő, nem? Tehát a legendák meg a fantazír, az bizonyos szempontból így kapcsolódik egymáshoz, nem?
Igen, ugye mondákból, legendákból merítettem ugye az íráshoz is, meg ugye kimondottan ugye a régi magyar mondáknak pedig a Maotisz dalszövegekhez szolgáltak egy nagyon jó alapanyagul.
Láttam, hogy rendhagyó irodalom órát is tartasz. Ez mennyire rendszeres, mennyire ritka?
Hát ez úgy indult, hogy kaptam egy felkérést egy régi ismerősömtől, és Badacsony-Tomajban, illetve Tapolcán tartottam általános iskolásoknak, ugye a helyi általános iskolában, illetve ugye a helyi könyvtárban több csoportnak ilyen foglalkozást, és egész jók voltak a visszajelzések, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezzel érdemes még foglalkozni, úgyhogy majd nem sokára várható itt, kisvárosunkban is, a Bródi Sándor könyvtárban. Konkrétum nincsen, mert szervezés alatt áll, de az október 6-ai héten várható. Lehet, hogy több alkalmat is megszerzünk, ez majd attól függ, hogy hány csoportot tudunk fogadni, úgyhogy meglátjuk. Itt egyébként nem csak ugye a saját köteteimről fogok beszélni, meg nem a saját írói tevékenységemről, hanem magáról ugye a fantasy műfajnak a hátteréről, hogy honnan ered ez a műfaj, mi is ez a műfaj, milyen altípusai vannak, meg azért, hogyha már ugye könyvekről beszélünk, akkor ugye az olvasás fontosságát, meg annak az erényeit is szeretném megmutatni a diákoknak, illetve a kezdők és írópalántáknak pedig pár ilyen hasznos tippel is szeretnék majd szolgálni.
Igen, mert ahogy említetted, hogy kevesebben olvasnak, mégis óriási kínálat van, az is fontos, hogy arra is meg tudjuk tanítani a olvasókat, hogy tudjanak jól választani abból, hogy mi az, ami megéri, hogy elolvassam, mi az, ami lehet, hogy kevésbé. Ez ugye mindig nehéz, mert abszolút személyes, de azért megvannak azok a standardek, ami alapján lehet így választani, meg segíteni nekik.
Igen, meg hogyha nem ismernének egy-egy ilyen alzsánert, akkor rácsodálkozhatnak, hú, jé, mi minden van itt még, és akkor érdemes kicsit jobban utána nézni, nem feltétlenül csak azokat a könyveket nézni, amik éppen a könyvesboltoknak a kirakatában van, hanem mondjuk nézzünk több felé, lássuk meg, hogyha régebbi kötetekről van szó, járjunk mondjuk könyvtárba, antikváriumokba is tudunk régebbi köteteket beszerezni, úgyhogy tényleg nagyon sok lehetőség van, tényleg inkább fel kell villantani előttük ezeket az opciókat, hogy mind megtalálják azt, ami őket érdekli, és ha már sikerült megfertőzni őket az olvasással, akkor már talán jó úton járunk.
Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, köszönöm szépen a beszélgetést.
És köszönöm én is a meghívást.
Kedves hallgatóink, mai Közelkép című műsorunk végéhez értünk. Somoskői Viktorral, a Heves megyei levéltár igazgatóhelyettesével, alias Stianskád íróval beszélgettünk. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánva, elköszön önöktől a szerkesztő, Somosvári Eszter Anna.
Kedves hallgatóink, megismételtük a 2025. szeptemberében készült műsorunkat.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Különböző platformokon még a mai napig fellelhetőek úgynevezett TeenSpo oldalak, melynek célja, hogy az evészavarosok egymást motiválják a fogyásban, és benne tartsák egymást ebben az állapotban. A Pszichopercek podcast e-havi témája a bulimia nervóza, vagyis a MIA, és az anorexia nervóza, vagyis az ANA, amelyről Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus beszélget. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líciumikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem április 14-én ismét megrendezte az egészségnapot, amely idén is számos érdeklődőt vonzott. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy felhívja a figyelmet a testi és lelki egészség megőrzésének fontosságára, valamint gyakorlati lehetőséget kínáljon az egészségtudatos életmód elsajátításához. A programok már a délelőtti órákban elkezdődtek a Líceum épületében, amit egy ünnepélyes megnyitó előzött meg a díszteremben, ahol dr. Váci Kálmán Zoltán nemzetközi és innovációs rektorhelyettes köszöntötte a jelenlévőket. A megnyitót követően egy egyetemi dolgozókból álló tánccsapat alapozta meg a nap hangulatát egy látványos tánc bemutatóval. A Tittel Pár könyvtárban egészségügyi szűrések zajlottak, ahol többek között vércukor és koleszterin szint mérésre is lehetőség nyílt. Emellett véradásra is sor került a Magyar Vöröskereszt közreműködésével, amelyhez sokan csatlakoztak, ezzel is hozzájárulva egy nemes célhoz. A rendezvény fontos részét képezték a szakmai előadások, ahol a testi és lelki egészség aktuális kérdései kerültek terítékre. Az érdeklődők hallhattak a stressz és a kiégés kezeléséről, a B-agytengely szerepéről, valamint a mesterséges intelligencia mentális egészségben betöltött lehetőségeiről is. Mester Dolly, egyetemünk oktatója, a hallgatói stressz és kiégés hogyan előzhető meg címmel tartott előadást. Az aktív kikapcsolódás kedvelői számára a dolgozói programok között a testtudatos mozgás, az irodai torna, a hangfürdő és a svéd masszázs is szerepelt, amelyek lehetőséget biztosítottak a feltöltődésre. Az egészségnap ismét bebizonyította, hogy az egyetemi közösség számára fontos az egészségtudatosság és az aktív életmód. A rendezvény nem csak hasznos ismeretekkel, hanem élményekkel és közösségi kapcsolódásokkal is gazdagította a résztvevőket. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiuma idén is megszervezte hagyományos rendezvényét a Nemzetközi Roma Nap alkalmából. A líceumban megtartott egész napos esemény célja az volt, hogy közös térbe hozza az egyetemi hallgatókat, a tanodák fiataljait, a roma szegregátumból érkező tapasztalati szakértőket, családokat, gyermekeket és az oktatási közösségi partnereket, erősítve a párbeszédet, az elfogadást és a kulturális kapcsolódásokat. A rendezvényen köszöntőt mondott dr. Pajtóhné dr. Tari Ilona, az egyetem rektora, aki elmondta, a mai nap egy olyan alkalom, amikor figyelmünket a roma közösségek kultúrájára, történetére, értékeire és jelenlétére fordíthatjuk. A megnyitón köszöntőt mondott továbbá dr. Kovács Erit, a társadalmi esélyekért felelős helyettes államtitkár, valamint dr. Hadnagy József, az EGRI Roma Szakkollégium vezetője is. A megnyitott alumni kerekasztal beszélgetés követte, ahol a Roma Szakkollégium egykori hallgatói osztották meg életútjukat, a szakmai tapasztalataikat és személyes történeteiket. Délben a Paramisi Társulat előadása töltötte meg a dísztermet, majd az Eszterházy téren közös flashmob színesítette a napot, amely látványos és örömteli módon hívta fel a figyelmet a roma kultúra értékeire. Az ebédet követően a délután egyik legjobban várt programja, a Ki mit tud következett, ahol résztvevők énekes, táncos és előadói produkciókkal mutathatták meg tehetségüket. Az esti program hagyományosan bállal zárult a Lányka Bisztróban, ahol fellépett Russzó Tibi és a Kökény Trió is. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az atipikus fejlődésű gyermekek iskolai oktatásáról és annak korlátairól tartott előadás dr. Csépe Valéria professzor 2026. április 14-én a Líceumban. Dr. Csépe Valéria átfogó képet adott a neurodiverzitás és az atipikus fejlődés fogalmainak hátteréről, amelyek körül jelenleg is vita zajlik, továbbá beszélt a fejlődő agy különféle szakaszairól, a különböző életkorokban legjelentősebb hatást gyakorló környezeti és társadalmi tényezőkről. A pedagógusok szerepére és a pedagógus képzésre rátérve hangsúlyozta, számtalan módszer létezik a különleges bánásmódot igénylő gyerekek integrálására, nincs olyan módszer, amely mindenkinek segít. A jó módszer az, amit a pedagógus ért, szeret és jól tudja alkalmazni. Szögezte le a szakember. A fentiek mellett fontos a reális célok kitűzése, hogy a sikeres iskolai előmenetet ne egy maximalista teljesítményhez, hanem egy átlaghoz igazítsuk, amibe beleférhetnek az eltérő fejlődésű gyermekek is. Tette hozzá a professzor. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. A híreket Kalózs Zsombortól hallották.
Líceumikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ana, Mia és Gyakran Ed.
Így jelennek meg rejtve különböző tínspó oldalakon az étkezési zavarok. Gyakran megszemélyesítik étkezési zavaruk a fiatalok, így alakulnak ki olyan becenevek, mint a mia, ana és ed, vagyis a bulimia nervóza, az anorexia nervóza, és a gyűjtőnév az eating disorder, tehát ed.
A mai adásban ezekről fogunk beszélni. Köszöntünk minden kedves hallgatónkat, én dr. Csordás Georgina vagyok, pszichológus, a Fejlődés és Nevelés Élettani Tanszék adjunktusa.
Én pedig Tamás Virág, szerkesztő riporter a Líceum Televíziónál. A Felkonfban a bulimia és az anorexia, a két legismertebb étkezési zavar már elhangzott. Ezeken kívül milyen étkezési zavarokat különböztetünk meg, illetve hogyan kategorizáljuk ezeket?
Általában a társadalomban azért a bulimia és az anorexia az, ami közismertebb, mert hogy ezek látványosabbak. Vannak olyan, mert ugye ezek általában erős súlyvesztéssel járnak, és ugye ezért sokkal feltűnőbbek tudnak lenni. Viszont vannak olyan étkezési zavarok, amik nem annyira feltűnőek. Például van olyan étkezési zavar is, amit falásrohamnak hívunk, és ott ugye pont az ellenkező történik meg, tehát hogy a személy az rájön neked konkrétan rohamok, nagyon hasonlóan a bulémiához. Ugye a bulémiánál is, hogyha már ilyen tünetekről beszélünk, ugye az történik, hogy a személynek vannak falásrohamai, nagyon sokat eszik, és ugye ezektől, hát burgálásnak hívjuk egyébként szép szóval, hogy az, hogy meghánytatja magát, tehát hogy megszabadul az ételtől, és nagyon sokan egyébként ezt az aspektust nem tudják, vagy nem látják, hogy ezek ilyen rohamszerűen vannak, tehát hogy ez egy kényszeres viselkedés. És a falásrohamoknál ez nagyon hasonló, viszont ugye az történik, hogy nem szabadul meg a személy tőle. Tehát lehet, hogy mondjuk kívülről csak azt látjuk valakiről, hogy mondjuk ő túlsúlyos, aminek ugye lehet ezer meg egy oka, de lehet mondjuk a hátterében egy ilyen étkezési zavar is. Az anorexiánál az pedig ugye azért az egyik legfeltűnőbb, vagy hát itt társadalmunkban azt lehet mondani, hogy viszonylag könnyen látható evészavar, mert ott ugye a személy nem eszik, és ugye az, hogy teszteti magát, ugye kórosan lefogy, ugye az izomzata is ugye elkezd eltűnni, ugye nem csak a zsír az, ami ilyenkor leépül, és én azért gondolom azt, hogy inkább ez a kettő az, ami elterjedtebb. De általánosságban így az étkezéssel kapcsolatos zavaroknál nem csak ez a három van, vannak egyéb olyan betegségek is, amikről kevésbé gondoljuk azt, hogy egyébként ezek is étkezési zavarok lehetnek. Tehát ezen kívül vannak más típusai is az evészavarnak, amit vannak olyanok, amiket például a DSM még nem ismer el önálló zavarként, de egyébként a szakemberek evészavarként hivatkoznak rá, például ilyen az ortorexia. Az ortorexia szokták úgy is fordítani, hogy egészséges ételfüggőség, és itt ugye az történik, hogy a személy csak bizonyos fajta ételeket eszik meg, hogy például ő csak a nem tudom én milyen folyóból kifogott lazacot hajlandó megenni, viszont nagyon sok szakember, aki gyakorlatban dolgozik evészavarokkal, ők azt mondják, hogy valójában ez valahol az anorexiának az egyik fajtája. Illetve hát vannak olyan evészavarok, amik meg pont azért nem annyira feltűnők, mert hogy pont nagyon egészségesnek néz ki a személy, és az ortorexiánál az van, hogy általában ott a személy nagyon lefogy, ugye pont azért, mert csak bizonyos típusú ételeket eszik meg, és ebben merül ki ugye a kényszeresség, de van például az inverz anorexia, vagy szokták hívni testedzés függőségnek is, amikor ugye, ahogy a nevében is benne van, azért inverz anorexia, mert hogy pont nem éhezteti magát a személy, hanem az történik, hogy ő nagyon sok időt tölt azzal, hogy ő edzen, tehát az, hogy ugye ez a testedzés függőség része, illetve ez ugye társul egy étkezési zavarral is, tehát hogy az étkezés az ugye csak azt a célt szolgálja, hogy például csak bizonyos ételeket, mondjuk csak olyanokat, amiben mondjuk magas a fehérje tartalma, stb. És itt most a zavaroknál mindig az a fontos, hogy nem arról van szó, hogy valakinek van mondjuk egy intenzívebb edzése, vagy mondjuk van egy intenzívebb diétája, amit valami miatt be kell, vagy be szeretne tartani, hanem amikor ez már kényszeres. Az evészavarnál jellemzően megjelenik egy megváltozott testkép, és ennél a testedzés függőségnél is például megjelenik az, hogy amikor ő a tükörben néz, akkor ő azt látja, hogy ő nem elég izmos, és hogy ezért ugye nagyon-nagyon sokat edz, viszont ez is lehet egy olyan mértékű, hogy ez már egészségtelen. Tehát akár az, hogy sérülést is okozhat mondjuk magának ezáltal, hogy túlzásba visz, illetve ugye ez az evészavar része is. Ugye nagyon sokszor nagyon gyakori az, hogy különböző táplálékkiegészítőket szednek, vagy akár megjelennek mondjuk a szteroidoknak a használata is, és ugye annak érdekében, hogy elérjenek egy kívánt kinézetet, ez az anorexiánál is ugyanígy megvan, ugye az, hogy valaki nagyon vékony szeretne lenni, és amikor ő a tükörben néz, és szerintem a neten nagyon sok ilyen kép van, hogy ő egyébként már csont és bőr, de amikor a tükörben néz, akkor még mindig túlsúlyosnak látja magát. És ez mindig megvan az evészavarnál, hogy nem valósan látja magát, illetve az, hogy nem egészséges a hozzáállása az ételhez, tehát van benne valami kényszeresség, akár az, hogy rohamokban eszik, akár az, hogy abszolút nem eszik, vagy az, hogy csak bizonyos dolgokat hajlandó megenni.
Ezzel szemben a bulémiánál viszont az ebben szenvedők vagy átlagtestalkatúak, vagy túlsúlyosak. Miért lehet ez szerinted?
Hát azért, mert magából a betegségből adódóan nem biztos, hogy megtörténik a jelentős súlyvesztés. De egyébként nem vagyok dietetikus, sem ezzel foglalkozó szakorvos, tehát hogy pontosan az okát én így pszichológusként nem feltétlenül tudom megmondani, hogy miért van ez a percepció, hogy mondjuk a bulimiás személyek azok sokszor más testsúlyúak egyébként. Nagyon sok olyan bulimiás személy is van, akik mondjuk pont azt, hogy nagyon vékonyak, tehát akár így nagyon gyakori egyébként mondjuk modellek körében is, vagy színészek körében is, és nagyon sokszor ugye ez a nyomás, ami rájuk nehezedik, nagyon gyakori az, hogy mondjuk híres embereknél kialakul valamilyen evészavar, és egyébként egyre többen vannak, akik erről nyíltan beszélnek. Hogy mondjuk van valami film, és annak a forgatása után kialakult náluk mondjuk egy ilyen evészavar, hogy ugye meg kell, hogy vonják maguktól az ételt, ugye azért, hogy tartsanak egy bizonyos testsúlyt, és akkor utána ugye, mivel nem ehetnek, ezért hirtelen utána, amikor megtehetik, nagyon sokat esznek, és akkor ugye, mivel azt nem lehetett volna, jön egy bűntudat, akkor ugye megszabadulnak ettől az ételtől, és ez ugye nagyon szépen be tud állni egy ilyen ciklusba, és visszatérően meg tud jelenni.
A felkonfban is elhangzott, hogy vannak különböző tinspó oldalak, ezeknek az a lényege, és ugye ez leginkább a Tumblr-ön indult, hogy már étkezési zavarral küzdő személyek töltenek fel ilyen motiváló képeket arról, hogy a többi étkezési zavarban küzdő, vagy még nem étkezési zavaros azzá váljon, aki pedig már benne van, az még inkább motiválja őt a fogyásra. Ezeknek különböző fajtáik vannak, akik a már nagyon vékony és nagyon alultáplált testüket teszik fel, hogy megmutassák, hogy ilyen is lehet lenni. Különböző ilyen vékonyság okozta jegyekre fókuszálva.
Hát ez ugye a Tumblr, de nem, tehát ugye akkor az volt az a közösségi média felület, ami nemzetközileg is elterjedt, tehát hogy ugye nem csak az, hogy Magyarországon a MyVipen az emberek mit csináltak, meg az IVIV-en, hanem ugye nálunk egyébként én úgy gondolom, hogy ez volt az, ami jobban megjelent, de hát manapság is ugyanezt, tehát hogyha azt nézzük, hogy a TikTok, az Instagram, Pinterest, tehát hogy ugyanígy ezek megvannak, és hogy fontos az, hogy ugye így mondtad, hogy ugye az evészavart valahogy promotálják, de hogy valójában ők ugye ezt nem evészavarnak fogják fel, hanem ugye van egy kinézet, amit el szeretnének érni. Tehát valójában ez ugye a vékonyságnak és ugye az aktuális szépségideálnak a követéséről szól valójában ez. És ezek ugye pont arról szólnak, és ebbe az a nehéz, hogy ezeket, akik nézik, azok általában nem a 25 évesek, hanem a 14 évesek, akik ugye azt látják, amikor bekapcsolják a tévét és nézik a kedvenc filmjeiket, hogy mindenki nagyon vékony, és aztán ugye adnak erre praktikákat, hogy ugye hogy nézzenek ki ezek az emberek. És az a nehéz, hogy ugye azok a filmek, amikben velük egykorú személyek vannak, elvileg, hogy ugye minden filmben 15-17 éves a főszereplő, hogy ugye azokat is ilyen 20, akár 30 éves színészek játsszák. És ugye alapvetően a serdülőknek a testképe általában azért serdülőkorral elkezd a testkép negatívabb lenni, és ugye hát mert hogy ugye hormonális változások, stb. És hogy pont az van, hogy ugye ők szeretnének úgy kinézni, mint az ideájaik, ugye nagyon megnő a szerepe a kortársaknak, illetve a médiának, és hogy erre adnak praktikákat, hogy bírt ki azt, hogy igen, hogy ne egyél meg, hogy egy almát hogy lehet felvágni 8 felé, úgyhogy ne látszódjon, hogy nem ettél semmit. És ezek nem csak a Tumblr-on voltak, hanem régen voltak ilyen úgynevezett, ezek az meg Mia oldalak, ahol már kb. Ilyen vallásos szinten, tehát hogy olyan tartalmak voltak kb. Tényleg, mint egy ilyen vallás, az, hogy hogyan tartsák be ezeket a szabályokat, és voltak ilyen parancsolatok, hogy kerülje el az ember azt, hogy egyen meg ilyenek, és ugye ezeket az oldalakat nagyon hamar ugye levették, de hogy akkoriban tényleg jellemző volt, de akár a médiában is az, hogy ez a vékonyságnak a promótálása, és ugye ez csak nagyon az egyik oldal.
Akkor ott van mondjuk a Bridget Jones filmek.
Igen.
Ahol a színésznő konkrétan egy topmodell, akit kértek, hogy hízzon egy pár kilót a szerepért, és egy, nem is azt mondom, hogy átlagos testalkatú, egy vékony testalkatú nő, aki konstans arról beszél, hogy ő mennyire kövér, igen, és minden film, meg ilyen kis napló bejegyzése úgy indul, hogy ő most 60 kiló, és most úristen, de kövér, és akkor most tök rossz neki, és őt senki nem szereti, és egy topmodellről beszélünk, aki hízott 2-3 kilót a szerepért.
Igen.
És az egész filmnek az a plotja, hogy ő kövér.
Igen, és ugye az sem segít ezen, hogy nagyon sokszor, most már ez picit talán kezd változni, de nagyon sokszor azok a karakterek, akik túlsúlyosak, de ez nem csak nők, férfiaknál is, tehát férfiaknál is nagyon-nagyon megjelennek az evírzavarok, csak kevésbé annyira feltűnő, vagy hogy kevésbé figyelünk rájuk, mint mondjuk a lányokra, de hogy például a férfi női karakterek is, tehát hogy az, aki túlsúlyos karakter, az általában valamilyen komikus karakter. Tehát, hogy nagyon ritka az, hogy valójában nem az adja a komikumát, vagy hogy nem, tehát hogy általában nem olyan szerepet kapnak, amik így a cselekmény szempontjából fontos, hanem az, hogy egy ilyen kicsit viccesebb mellékszereplő. És hogy én úgy gondolom, hogy ebben egyébként van egy változás, meg akár abban is, hogy a szépségideálok is változtak, lásd ugye Kim Kardashian és a többiek, hogy ugye egy időbe bejött egy kicsit teltebb testalkat, ami preferált, és ugye bizonyos arányoknak a követése. Ugye nekik nagyon sok ilyen volt, hogy a különböző ilyen fűzőtréning és egyebek ugye a vékony derék, és most valahogy visszatértünk erre a másik fajta testalkat, és most megint ugye ez látszik, hogy annak ellenére, hogy ma már elvileg nem szokták ezt így kimondani, meg most már nem annyira lehet megcsinálni azt, mint mondjuk a 2000-es években mondjuk egy műsorban, hogy explicite valakit lekövérezek, de hogy akkor is azért az megjelenik, hogy mindenki, aki fontos, az elkezd nagyon-nagyon vékony lenni. És ilyen feltűnően vékony, tehát nem csak az, hogy súlyt veszít, mert egyébként meg persze ingadozik az embereknek a súlya, hanem az, hogy különböző eljárásokkal még vékonyabb kinézetet érnek el, lásd ez az arcból kivett zsír történet.
Így van, abszolút, meg ezek a Kim Kardashian és hozzá hasonló celebek is, a BBI-jüket, ezeket a fenékplasztikákat, ahol még így ilyen
igen.
plusz cuccot betesznek, hogy még nagyobb legyen. Egyre inkább az a trend látszik, hogy most mindenki veszi ki, és hagyja
igen,
el
most
ezeket.
Ugye visszatértünk igen ide, és aztán eltelik még 10 év, és akkor megint vissza.
Persze.
Tehát, hogy ebben van egy ilyen ciklikusság, csak az a nehéz ebben, hogy ezek olyan szépségideálok, amik nem valósak. És egyébként nagyon sok olyan sorozat van, amiben vannak ilyen mellékszereplők, akikről kiderül. Például általában a bulimia szokott, mert ugye az a vagy hát filmekben az ilyen, hát meg ilyen plot twist mindig, ugye, hogy hát van egy, nem tudom én, egy lány, aki nagyon populáris, és amúgy meg a főszereplő valahogy a WC-ben, ugye a női mosdóban rájön arra, hogy ő valójában bulémiás, tehát hogy ez viszonylag gyakoribb a filmekben, hogy ez megjelenik, de hogy annyiból meg jó, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy még akkor is, hogyha rejted, de hogy ez hát nem is az, hogy gyakori, de hogy azért előfordulhat.
Ugye a Falcom során elhangzottak ilyen nevek, hogy Anna, Mia és Ed. Azért is alakultak ki ezek, mert már több közösségi oldal szűri egyébként, hogyha ezeket beírod, akkor nem fog neked ilyen tinspókat kiadni. Jó, a Tumblr az már annyira nincsen használatba, tehát ott még ha beírod, akkor kiadja. Viszont TikTokon már létrehoztak egy ilyet, hogy kiírja a kékvonal alapítványnak az elérhetőségét, ha ezeket beírod, illetve így segítséget nyújt és jelzi, hogy nem vagy egyedül, ami egyébként egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, én ezt abszolút támogatom. És már egyébként teszteltem, és a Miát és Anát beírva is ez dobja ki, úgyhogy már ezt is felfedezte. Viszont még mielőtt ez a védelmi rendszer kialakult, sokkal könnyebb volt így egymás között az étkezési zavarosoknak utalni erre, illetve több beszámolóból az látszik, hogy sokan az étkezési zavarukat így megszemélyesítik, és ezért is vannak ezek a nevek.
Egyébként ez, én már hallottam erre példát mentális betegségeknél, hogy így külön hivatkozik rá, hogy mondjuk én meg az ADHD-m, vagy hogy a mai napon az autizmusom így van, tehát hogy hallottam már ilyet, ez abszolút, mert azzal, hogy ugye kívülre helyezed, azzal könnyebb a megküzdés, de hát ez ugyanaz, mint amikor kisgyerekek lerajzolják, hogy mitől félnek, azért, mert ha kívül van, akkor az már nem annyira, vagy hát a fenyegető is, de akkor is már adok neki valami formát, és azzal már tudok mit kezdeni.
Ami szerintem a legnagyobb ilyen kereső szó most, ahogy említetted, nagyon visszajöttek ezek a 2000-es éveknek igen. a divat, sztár, testalkat ideájai, és ennek kapcsán egy bizonyos része a modelliparnak, ezek a szlávik dollok, vagyis ezek a szláv babák, akikre jellemző ez a sötét szőke haj, nagyon tompa vonások, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát, hogy nem
hát
ilyen...
ezek a szláv vonások, igen.
Ilyen tehát, babás, hogy... igen, ilyen igen. kék szem, stb. És jellemzően ők nagyon-nagyon vékony lányok, de tényleg nagyon. És ezek jelennek meg, és ebből is különböző alakok így nagyon-nagyon népszerűek lettek az utóbbi időben. Na most szurkoljatok, hogy ezt ki tudjam mondani rendesen. Vlada Rojaskova és Slena Opanka, ők szintén ilyen szláv modellek, és itt az egyik lányról alakult ki egy kép, ahol egy igazából egy ilyen modellfotója van, és különböző formában ráírják ezekre, hogy are you sure about that, és ezt általában olyan képeknél szokták, vagy olyan kontextusban használják, hogyha valaki enni akar. Tehát ez egy ilyen elrettentés, hogy biztos vagy ebben? Mert ez a modell, aki nagyon-nagyon vékony, és most éppen ilyen szépségideál, az nem tenni. És ebből igen, rengeteg videó van. Én ahogy ezek után kutatgattam, ugye a TikTok algoritmusa az észreveszi, hogy mi az, amit nézel.
Igen, és folyamatosan hasonló kontenteket dobál.
Pontosan. Tehát, hogyha
milyen egyszer... jó lesz neked hazamenni.
És... Nagyon kellemes, igen. Tehát, hogyha egyszer ezt elkezded, és egyszer belenézel igen, ilyen videókba, akkor belekerülsz egy ilyen buborékba, igen, és folyamatosan ilyen kontentet fogsz kapni. És nekem most dobálja a különböző random orosz zenékre azt, hogy mennyire vékonyak ezek a modellek, és hogyan kellene ezekre hasonlítani, és mit kéne enned, mit nem kéne enned. És ezekre is hoztunk különböző példát, mert különböző diétákat is bemutatnak ezek, tehát láthatunk ilyen videókra rácsatlakozva különböző diétákról videókat, almákról, tojásfehérje sárgája nélkül, diétás kóla, stb.
Hát meg vannak ugye a folyadékdiéták, ugye az egy időben, most már talán nem biztos, hogy annyira divatos, de hogy ugye ezek a lédiéták, és hogy ezekkel is az van, hogy ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy az egyoldalú étkezés az sosem jó. És egyébként vannak ilyen táborok, ahova emberek elmennek, és ők ott vannak egy hétig, ugye jellemzően általában ők szoktak elmenni. Hát ugye egyrészt csak folyadékot fogyasztanak, vagy azt sem, illetve hát vannak olyan dolgok is ebben, amik ilyen hashajtás, beöntés, és nem folytatom a dolgokat. Tehát, hogy ilyen dolgok történnek ezekben a táborokban, ugye amikor hazamennek, akkor ugye súlyt vesztenek, mert hogy ugye egy hétig egy ilyen táborba voltak, utána ugye vissza, ugye jó-jó effektus visszatér a testsúly, és megint mennek ezekbe a táborokba. Meg nekem csak még így, mielőtt tovább mennénk így erről a szláv babákról, egy ilyen érdekesség, hogy ugye alapvetően az, hogy a modelliparban régen én ezt így olvastam, nem vagyok annyira szakértője a témának, de hogy állítólag nagyon sok olyan modell volt, akiket ilyen kelet-európai orosz területekről vittek el modellnek, és ők nem azért néztek ki így, mert ez volt a szépségideál, hanem hát ugye azért választották őket, de hogy ők konkrétan éheztek. És ugye hát ez konkrétan hát ez igazából ilyen sex trafficking, vagy ugye prostitúció, hogy ugye bevitték őket, és ugye a modelliparba hát így kényszerítették őket, és ugye, hogy nem onnan jön ez a kinézet, hanem hogy ez pont fordítva, hogy azokat az embereket választották ki, akik így néztek ki, és ez az éhező kinézet, ami most is ugye nagyon divatos, az valahol innen jön, csak hogy azok tényleg éhező emberek voltak, és nem az, hogy egy egészséges diéta testmozgás mellett néznek ki így.
Így ilyen záró gondolatoknak, esetleg aki most hallgatja ezt az adást, és benne van ilyenbe, az hogyan tud kitörni? Nyilván a szakemberi segítség mellett mit tehet, hogy kikerüljön ebből a körforgásból, és ebből a negatív megküzdési módból?
Hát ugye egyrészt az első az, hogy felismerje, hogy valami nem működik, és általában, hogyha ugye nem vagyunk jól, akkor ne, hát tudom, hogy ez... úgy hangzik, hogy ne okold magad köszi, tehát hogy ez így. De nagyon fontos az, hogy olyan emberekkel vegyük körbe magunkat, természetesen ugye a szakemberek felkeresése mellett, akik támogatóak, tehát hogy akik elfogadnak minket feltétel nélkül, és hogy próbáljuk meg elhinni, hogy igen, vannak olyan emberek a környezetünkben, mert ugye nagyon sokszor ugye az alacsony önértékeléssel az is jön, hogy úgy érezzük teljesen, hogy egyedül vagyunk. De egyébként úgy gondolom, hogy az nem egy rossz dolog, hogyha az ember esetleg direkt megpróbál olyan tartalomgyártókat keresni, akik pont az ellenkezőjét mutatják, tehát most nem feltétlenül csak a body positivity, hanem esetleg olyanok, akik hasonló problémával küzdöttek, és valahogyan sikerült nekik ebből kijönni, mert nekik nagyon sok olyan tartalmuk van, ugye ez a sorsközösség, vagy sorstársaság, hogy ők elmondják, hogy nekik milyen nehéz volt, és hogy az ő szájukból hallani azt, hogy de igenis van ebből kiút, lehet, hogy most éppen vannak rosszabb napok, de akkor is hidd el, hogy majd jobb lesz, azt más tőlük hallani, mint mondjuk nem tudom, anyukánktól, mert hogyha ő nem tudja, hogy mibe vagyunk benne, akkor az nem biztos, hogy annyira hiteles. Tehát, hogy mindenképpen, tehát, hogy ne féljünk szakemberhez fordulni, ez nagyon-nagyon fontos, meg az, hogy akkor próbáljunk meg pont a média ellen médiával harcolni, hogy akár keressünk olyan tartalmakat, amik pont ennek mennek ellent, és akár hasonló embereket, akik hasonló helyzetben vannak, mint mi.
Abszolút, meg már olyan tartalmak is elérhetőek, ahol szintén valószínűleg ezzel küzdő vagy már megküzdött emberek készítenek videót arról, hogy ők esznek, és hívnak téged, hogy te is egyél velük. Mm-hmm. Akár igen, ez is egy tök jó megküzdési mód lehet.
Igen, mert akkor az ember úgy érzi, hogy nincs egyedül. De egyébként már az első lépés a legfontosabb, hogyha nem is az, hogy az ember rögtön megy orvoshoz vagy valahova, de akár nem véletlenül rakják ki például a kék vonalat, hogy akár csak az, hogy akkor csak beszélgessünk valaki olyannal, aki segítő szakember, és mondjuk el neki, hogy úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk, vagy hogy mi a probléma, és még akkor is, hogyha neki ez nem feltétlenül rögtön a szakterülete, mert most egy telefonos segélyszolgálatnál nem fogják megoldani a problémánkat, de az az első lépés, hogy mertünk segítséget kérni, és az, hogy ott empátiát kaptunk vissza, és elfogadást, és az, hogy nem vagyunk egyedül, az már nagyon sokat számíthat. Tehát azt az első, nagyon nehéz, remegő léptekkel történő lépést, azt mindenképpen fontos megtenni.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Next thing you know, you're closing
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit,